Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Török Gábor politikai elemző. Örülök, hogy elfogadta a meghívást, jó estét kívánok. Abban a székben, amelyikben ön most ül, az elmúlt hetekben 4 miniszterelnök jelölt, meg egy volt miniszterelnök ült. Ön szerint melyik Orbán Viktor kihívója?
Jó estét kívánok. Szerintem az, hogy ki a kihívó, az biztosan nem a politikai elemzők döntik el, és az sem biztos, hogy minden választáson kell egy darab kihívónak lenni. Szerintem a mostani választásnak az a sajátossága, bár nem először történik meg, hogy önmagában a kihívó szerepéért is egy hosszan elhúzódó verseny alakult ki, amelyiknek, hogyha csak a közönkutatásokat tekintjük, szerintem nincs egyértelmű végeredménye. Ma az ellenzéken belül 4 olyan erő van, amelyik okkal pályázhat arra, hogy parlamenti mandátumokat fog szerezni, frakcióval fog rendelkezni, a Jobbik, a Szocialista Párt, a DK és az LMP. Mind a 4 párt miniszterelnök jelöltje vagy vezetője más-más arányban, de gondolhatja azt magáról, hogy ő egy kihívó, aztán majd a választók eldöntik, hogy erről mit gondolnak.
De magának a kihívóságnak, ennek a pozíciónak nincs semmilyen jelentősége? Nincs olyan hatása, hogyha valaki ide fel tudja pozícionálni magát, de akkor beszippantja azokat is, akik eddig keresték a kihívót? Ki az az ember, aki meg tudja verni?
De. Tehát, hogyha amikor arról szoktunk beszélgetni, hogy milyen forgatókönyvek esetén képzelhető az el, hogy Magyarországon érdemi esélye legyen a kormányváltásnak, akkor az egyik lehetőség az, hogy mondjuk a Fidesznek a támogatottsága jelentősen csökken. A harmadik az, hogy a centrális erőtér megbomlik, és a második pedig szerintem egyértelműen az, hogy lesz egy politikai erő, amelyik az ellenzéki oldalon ki tud emelkedni, és egyértelművé válik az a kérdés, amit ön feltett, hogy ki a kihívó. Ez nem következett be. Tehát az elmúlt 4 év, sőt, ugye az elmúlt 8 év az ellenzéken belül nem volt alkalmas arra, hogy egyértelmű és nehezen vitatható választ adjon arra a kérdésre, hogy ki a kihívó. Míg mondjuk, ha végig gondolja, 2010 előtt ez a kérdés nem nagyon szokott vita kérdés lenni a választásokat megelőzően. Ugye 2010-ben nyilvánvaló volt, hogy a Fidesz, 2006-ban nyilvánvaló volt, hogy a Fidesz, 2002-ben nyilvánvaló volt, hogy a Szocialista Párt. 98-ban volt egy kis vita azzal kapcsolatban, hogy a Kisgazdapárt inkább vagy a Fidesz, és 94-ben pedig szintén nyilvánvaló volt, hogy a Szocialista Párt lehet a kihívója az akkor a regnáló aktuális kormánynak. 2010 óta ezt a kérdést az ellenzéken belül nem sikerült eldönteni, ezért nem mondhatjuk ma azt, hogy az ellenzék, hanem többes számban kell használnunk ezt a fogalmat, és ellenzékekről kell beszélni.
Lesz-e valamilyen adat, szám vagy történés, amelyik meg fogja mutatni, hogy az ellenzékeken belül ki az igazi ellenzék, a kihívó?
Hát a politikában ilyen bizonyítékokat csak a választások tudnak produkálni.
Tehát se a jelöltállítás, se az ajánlások száma, amit eddig láthatunk, semmi.
Ezek érvek, amelyeket a politikai szereplők a saját politikai üzeneteikben tudnak használni. Ugye a Jobbik hosszú ideje már arról beszél, hogy ő a kihívó, mert a közvéleménykutatások többsége szerint neki van a legnagyobb támogatottsága. A Szocialista Párt miniszterelnök jelöltje arról beszél, hogy ő a kihívó, mert a felmérések szerint ő a legnépszerűbb ellenzéki jelölt. Gyurcsány Ferenc azért érezheti magát kihívónak, mert azt gondolja, hogy ő a legkérdelhetetlenebb ellenfele Orbán Viktornak, és ő már volt miniszterelnök. Szél Bernadett pedig szintén, amikor elindította a miniszterelnök jelölti kampányát, akkor arra keresett érveket, hogy ő az igazi kihívója Orbán Viktornak. Tehát ez is jól mutatja azt, hogy ez a kérdés nem dőlt el, és ezt majd talán a választásokon látjuk, ha egyáltalán látjuk, hogy erről a szavazók mit gondoltak.
Meddig terjed ma ennyivel a választások előtt a közvéleménykutatások megbízhatósága? Mi az, amit meg tudnak mutatni, és mi az, amit nem tudnak?
Véletlenül sem szeretném azt a látszatot kelteni, hogy én alapvetően elhibázottnak vagy kevésbé hitelesnek gondolom a közvéleménykutatásokat, de szerintem egy olyan helyzet van most Magyarországon, amikor ugyan természetesen a közvéleménykutatások a lényeges nagy kérdésekre tudnak választ adni, tehát az nyilvánvaló, hogy a közvéleménykutatások abban nem tévednek, hogy a Fidesz mondjuk a pártlistán jelentős előnye a vezet a többi ellenzéki politikai erő előtt, de olyan bizonytalansági tényezők vannak, amelyek miatt szerintem a, nem csak a hiba határon belül, hanem annál magasabb tartományban is megkérdőjeleződhet ezeknek a kutatásoknak a politikára, vagy egészen pontosan a választásokra való egyenes lefordíthatósága. Például részben azért, mert a választási részvételnek kiemelt jelentősége lehet, ahogy ezt egyébként Hódmezővásárhelyen is láttuk, és a parlamenti választáson is látjuk majd. Ugye ma jelent meg a Magyar Időkben kollégámnak, Mráz Ágoston Sámuelnek egy írása a hódmezővásárhelyi tapasztalatok kapcsán, és ő itt arról ír, hogy ma a közelmi kutatások arra alkalmasak, hogy különböző választási részvételek esetén beszéljenek arra a részvételi arányokról, hogy akkor milyen eredménye lehet valószínű vagy elképzelhető. Ezzel teljes mértékben egyetértek. A probléma ugye az, hogy a közelmi kutatásban a legnehezebb műfaj választások kapcsán pont a részvétel előrejelzése. Ugye a pártpreferenciákat még így úgy amúgy nagyjából a kutatások fel tudják térképezni. Szerintem ott is van egy komoly bizonytalanság. Láttuk 2010-ben és 2014-ben is, hogy a választás előtti kutatások például a Fidesz támogatottságát 5-8 százalékponttal felülmérték. De amit szinte lehetetlen megmérni, az a választás részvétel. Miért? Mert ott az emberektől nem azt kérdezzük, hogy kire szavaznának, hanem egy hipotetikus, elképzelt, pontosabban inkább azt mondanám, egy jövőbeni cselekvésre vonatkozó véleményüket kérdezzük. Tehát tulajdonképpen az emberek csak azt tudják megmondani, hogy most mit gondolnak arról, hogy elmennének-e szavazni, de ez legfeljebb egy vélemény egy jövőbeni cselekvéssel kapcsolatban. Ennek irtózatosan nagy itt irtózatosan nagy a tévedés lehetősége. Ezért vagyok én nagyon óvatos, és intek is mindenkit óvatosságra a közvéleménykutatásokkal kapcsolatban most egy ilyen választási szituációban. Ugye a közvéleménykutatók nem csak Magyarországon tévedtek nagyon jelentőseket, hanem hát, ha emlékszik rá, azért itt korábban nyugat-európai vagy amerikai választások kapcsán is. Nagyrészt pont amiatt, mert bizonyos választói csoportok esetén nehéz volt felmérni, hogy egyáltalán ott lesznek-e a választásokon, tehát elmennek-e szavazni.
Ha nincs kézzelfogható, lefordítható választásra vonatkozó értelme, akkor mi értelme van csinálni? A közös országmozgalom méreti föl az egyéni választókerületeket, ami egy drága mulatság, mert ez egy munkaigényes meló. Mi értelme van?
Hát szerintem azért ne tegyünk úgy, mint hogyha lehetne bármi is a politikában olyan politikai cselekvés, még hogyha ez kutatásnak is látszik, aminek nem politikai jelentősége lenne, függetlenül egyébként akár a megszólaló szándékától. Tehát talán elhiszik nekem a hallgatók, hogy mondjuk én itt nem azért ülök itt, mert valamelyik párt mellett szeretnék kampányolni, de én is tisztában vagyok azzal, hogy minden a politikával kapcsolatban elhangzott mondat, az politikai jelentőségre tehet szert, még ha mondjuk ez egy elemző kapcsán viszonylag relatív jelentőségű is. A kutatások, a közönkutatások esetén viszont ez hatványozottan igaz, hiszen azokat a sajtó széles körben tárgyalja, interpretálja, szétesett, fölment, megzuhant, megerősödött, emlékszik ezekre a nap-nap olvasható címekre, amelyek egyik nap az egyik pártnak az 1%-os erősödését mutatják be jelentős előretörésként, majd a másnap egy másiknak az 1%-os visszaesése kapcsán beszélnek arról, hogy kihúzták a szőnyeget az adott párt alól, tehát ezeknek politikai jelentősége van. Most tehát tulajdonképpen egy bizonyos értelemben én nem azt akarom állítani, hogy a szándék az lényegtelen. Szándék nagyon is fontos, hogy az ember miért foglalkozik politikával, miért végez közvéleménykutatásokat, de jelentősége mindenképpen politikai. Most ráadásul egy olyan vállalkozás esetén, amit említett, mint a közös ország mozgalom, amelynek nem a megértés a célja, nem csak tudni szeretni, hogy mi a helyzet, hanem azért akarja tudni, hogy befolyásolja a politikai eseményeket, mert határozottan az a célja, hogy szeretné, hogyha egy ellenzéki jelölt állna ringbe a kormánypárti jelölttel szemben, és segíteni akkor az ellenzéki pártoknak abban, hogy kiválasszák azt, hogy ki az alkalmasabb, nagyobb támogatottsággal rendelkező jelölt. Itt azt kérdezi, hogy mi értelme van a kutatásoknak? Hát nyilvánvalóan az az értelme a kutatásoknak, hogy egy politikai helyzetre adjon valamilyen választ. Ugyanakkor én tényleg nagyon szkeptikus vagyok ezekkel az egyéni választókerületekben végzett kutatásokkal, mert azért itt miközben a nagy képet bizonyára jól látják, tehát az nyilvánvaló, hogy nem az a helyzet, hogy a fideszes jelöltnek van 5%-a, és a, tudom, az együttes jelöltnek pedig 43%-a, tehát ennyiben egyébként a kutatások bizonyára nem tévednek, de kis különbségeket kell, hogy felnagyítsanak, és olyan hipotetikus helyzeteket kell, hogy ugye tárgyaljanak, például ebben a közös ország mozgalom kutatásokban, amelyeknek szerintem a validitása az erőteljesen megkérdőjelezhető.
Kinek, ha személy, vagy melyik politikai szervezetnek, ha párt, az érdeke az, hogy egy jelölt legyen? Mert a külön-külön pártokat nézve nem feltétlenül ez az érdek következik.
Igen, szerintem ez egy fontos felvetés, amit megtett. Ugye elméletileg az ellenzéknek lenne ez az érdeke, ha lenne olyan, hogy ellenzék. Pont innen indult el a mai beszélgetésünk is, hogy ellenzékek vannak, és ott az érdekek nagyon strukturáltak, rétegzettek lehetnek. Persze az minden ellenzéki pártnak hasznosabb, hogyha a Fidesznek nincs brutálisan nagy többsége. Mondjuk feltételezem, minden ellenzéki pártnak érdeke az, hogy a Fidesznek ne legyen kétharmada, és ha választani lehetne, hogy a Fidesznek legyen abszolút többsége vagy sem, akkor nagy valószínűséggel minden ellenzéki párt inkább annak örülne, ha a Fidesznek nem lenne. A problémák innen kezdődnek, mert valójában a visszalépések, tehát a koordináció kérdése, az szerintem egy matematikai kérdés. Az egyik oldalon nagyon komoly veszteségek vannak. Tehát ha egy párt úgy dönt, hogy részt vesz ebben az egyeztetésben, és a koordináció irányába mozdul el, akkor nagyon sok mindent veszít.
Hát ahol nem indít jelöltet, ott a lehetőséget.
Hát egyrészt elveszti a lehetőséget, igen, tételezzük fel, hogy persze azért inkább ott nem indít jelöltet, vagy ott lépteti esetleg vissza a jelöltjét, ahol úgy gondolja, hogy nem lenne esélye mandátumot megszerezni, tehát ez inkább csak egy virtuális veszteség, de veszít ugye abban a körzetben megszerezhető töredékszavazatokat, hiszen ha a jelöltje csak 10%-ot szerzett, és nem tudom, 5000-en szavaztak rá, akkor is az 5000 darab szavazat, ami az országos listájáról hiányozni fog. Veszít ugye nagyon komoly kampányköltségeket, kampánytámogatásokat, hiszen a 106 egyéni jelöltre jutó 600 millió forint, az nagyon gyorsan elkezd csökkenni akkor, hogyha az ember visszalépteti a jelöltjeit, akinek kevesebb jelöltje van, már egy jelölt elvesztése is közel 100 millió forintos visszaesést jelent ebben a kampányköltségrendszerben, és veszíthet egyébként listás szavazatokat is, hiszen azért erre vannak kutatásaink, hogy a választó nem annyira kedveli a szavazatának a megosztását, tehát hogy más párt jelöltjére szavazzon egyéniben és listán, és lehet, hogyha helyben nem találja az adott pártnak az egyéni jelöltjét, akkor ez elbizonytalanítja, megzavarja, vagy esetleg el sem megy szavazni. Tehát nagyon komoly veszteségek vannak, ugyanakkor a másik oldalon komoly nyereség lehetőségek is vannak, mert ha valaki egy ilyen koordinációban részt vesz, akkor azt nagy valószínűséggel azért teszi, mert abban bízik, hogy ezáltal több egyéni mandátuma lehet. Tehát amikor azt a kérdést teszi fel, hogy az ellenzéki pártoknak miért lehet érdeke az, hogy az körzetek egy jelentős részében, vagy a körzetek egy részében csak egy jelölt álljon szemben a fideszes jelölttel, hát egyértelmű azért, mert ez mandátum maximalizálási szempontból nekik megéri. Ha megéri. És innentől kezdődik a gondolkozás. Nem biztos, messze nem biztos. Ugye, és itt nagyon fontosak ezek a felmérések, mert például a közös ország mozgalom kutatásait lehet úgy is értelmezni, hogy az ellenzék jobban jár akkor, ha nem koordinál. Mert a koordináció nem növeli a szavazatokat, szavazatszámot, hanem inkább csökkenti. Például ugye azt látjuk ezekben a felmérésekben, hogy a jobbikos szavazók, akkor a jobbikos jelölt nem indul, egy jelentős részben a Fidesz jelöltjére szavaznának. Nem vagyok meggyőződve arról, még egyszer mondom, hogy ilyen szinten pontosak lehetnek ezek a kutatások, de most nem ez a lényeg, az a lényeg, hogy gondolkodik egy pártvezető.
Ezt azt csinálják, hogy megpróbálják kipuhatolni a lehető legrészletesebben, hogy melyik forgatókönyv lehet a működőképesebb?
Hát ha jól teszik a dolgokat, akkor szerintem ezt kell tenniük, hiszen valaki azért pártvezető, mert az adott politikai párt érdekeivel tisztában van, és nyilvánvalóan abban az irányba mozdul, ahol neki nagyobb lesz a parlamenti súlya, hiszen a politikai érdekeit, legyenek azok akár önérdekek, akár az ország felvirágoztatására vonatkozó elképzelések, akkor tudja érvényesíteni. Tehát ha én országos listán szerezhetek 5 mandátumot, de esélyem van mondjuk ezzel a koordinációval még 5-öt megszerezni, akkor az lehet, hogy érdemes ebbe az irányba elmenni. Ugye a már említett Mráz Ágoston Sámuel cikkben, ami a mai Magyar Időkben jelent meg, ott pont Ágoston azt mutatja be, hogy lehet ezt fordítva is gondolni, tehát valaki gondolhatja úgy, hogy a töredék szavazatveszteség lesz számára egy ilyen koordináció esetén a rosszabb forgatókönyv, mert nem fog tudni annyi egyéni mandátumot nyerni egy ilyen koordinációval, amennyit elveszít, hogyha visszalépteti a jelöltjeit jelentős számú helyen, és elveszíti azokat a töredékszavazatokat. Ezt csak azért mondom ilyen részletesen, egyrészt mert ön kérdezte, másrészt meg azért, mert nagyon gyakran találkozom azzal a felvetéssel, hogy hát hogyha le akarják váltani az Orbán kormányt, akkor miért nem koordinálnak? Ez nem ilyen nagyon egyszerű. Politikai célok szempontjából lehet ezt ilyen egyszerűen nézni. Ugyanakkor miután nincs egy darab ellenzék, és nincs egy vezető pártja az ellenzéknek, itt minden egyes pártnak külön-külön magában ezt a gondolkodást végig kell vinnie, és ez alapvetően matematika. Persze nem abban a tiszta logikában, vagy tiszta szerkezetben, hogy a matematikát ismerjük, hanem benne van az a feltételezett, a választói gondolkodást, vagy a választói viselkedést is feltételező mechanizmus, amit arról gondolunk, hogy hogy fognak a választók egy ilyen helyzetben viselkedni. És ezt nagyon nehéz előre kiszámítani, hogy mit fognak lépni az én választóim, hogyha én visszalépek, a többiek mit fognak lépni ott, ahol én maradok állva, az én jelöltem, vajon átszavaznak-e rám. Ezt nagyon-nagyon nehéz, ha nem is 106, de mondjuk akár csak 40-50 egyéni választókerületes kitalálni, egy olyan szituációban, ezt nagyon fontos hangsúlyozni, amikor az ellenzéki pártvezetők között az együttműködés minimális előfeltétele, a bizalom jelentős mértékben hiányzik a személyes tapasztalataim alapján.
Talán hallgatóink még emlékeznek rá, hogy a kérdést úgy tettem föl, hogy kinek a személy az érdeke, vagy melyik szervezetnek a párt az érdeke, hogy a közös ország mozgalom ezt a tevékenységet végzi. Meg lehet ezt egy egyszerű mondattal válaszolni, mert azzal kezdte a válaszát, hogy az ellenzéknek, ha volna olyan, hogy ellenzék, de nincsen.
Szóval attól még, hogy nincs olyan, hogy, hogy egyetlen ellenzék, az ellenzéknek van érdeke, és erről lehet gondolkodni, hogy véleményvezérek gondolkodnak erről, aktivisták gondolkozhatnak erről. Én most nem fogom pontosan önnek megmondani azt, hogy Gulyás Márton gondolkodását mi határozza meg, de feltételezem, ő is azok közé tartozik, aki abban bízik, vagy az határozza meg a mozgását, hogy szeretné, hogyha a Fidesz kormány elveszíteni a kormányzás folytatásának lehetőségét, és ezért ezt megpróbálja egy ilyen politikai akcióval, közvéleménykutatással segíteni.
És ebbe beleteszi minden megtakarított pénzét? Hát, hogy a közvéleménykutatás rendeljen egy komoly intézet.
Hát, ha jól látom, akkor azért ezt közfinanszírozással, vagy közösségi finanszírozással oldotta meg, és kevésbé a saját pénzével, de ebben nem vagyok tisztában, hogy ezek hogy működnek pontosan.
Hódmezővásárhely után erősödött fel az ellenzéken az összefogási nyomás. Értelmes gondolat ez általános országgyűlési választás esetén is? Mi a korlátja?
Hát ugye az erről beszéltünk végül is, hogy milyen megfontolások vannak itt a koordináció kapcsán, de ez még mindig csak a... Az ember elindul a koordináció irányába, ellenzéki pártvezetőként, akkor még mindig ott van az, hogy milyen formában tudja ezt megvalósítani. Tehát önmagában szerintem az is kérdés, hogy érdemes-e az ellenzéki pártoknak elindulni a koordináció irányába, és utána pedig az a következő kérdés, még ha azt is mondják mindannyian, vagy jelentős számban, hogy nekik ez megérné, akkor ott a kérdés, hogy milyen formában, milyen módszerrel, mert itt azért a formáknak a tárháza is elég széles, hiszen lehet ez egy formalizált megállapodás, lehet ez egy megállapodás nélküli megállapodás abban az értelemben, hogy a nyilvánosság elé nem állnak ki arról, azzal, hogy megállapodtak, de azt fogjuk egyszer csak észrevenni, mondjuk az utolsó héten, hogy sorra lépnek vissza a jelöltjeik a haza érdekében, vagy bármilyen más.
Egész 27-ig, amíg meg nem szűnik az országos lista.
Hát nyilvánvaló, persze. Vagy amennyiről azt gondolják, hogy az fontos lehet. Tehát annyi nyitott kérdés van, és ugye mindössze már csak 5 hetük van a pártoknak, hogy ezt a kérdést rendezzék. Ráadásul ugye az időtényező is fontos, mert közben ugye arról beszéltünk, hogy ki az, aki kihívónak érzi magát, hogy a pártok abban is reménykednek, hogy ha végül majd meg kell állapodni, akkor is jobb helyzetben legyenek, mint ahogy most lennének. Tehát hát, ha majd a következő 5 hét alkalmas lesz arra, hogy valaki kiugorjon, a Jobbik hiheti azt, hogy a szavazók, mint legerősebb párt feléjük fognak elindulni, Karácsony Gergely hiheti azt, és az MSZP, hogy az következő 5 hétben a szavazók a szocialista párt listája felé fognak megindulni. Tehát nagyon sokféle hit lehetséges az ellenzéki pártvezetők fejében. Most ebből a nagyon különböző érdekrendszerből, vagy érdekmátrixból, hogy a végén lesz-e egy pont, amiben a megállapodás létrejön, az nagyon-nagyon kérdéses.
Van-e annak nyoma, hogy a fideszesekben Hódmezővásárhely beindította, bekapcsolta a vészcsengőt, hogy menni kell, mert nagy a baj?
mit értünk fideszesek alatt? A Fidesz politikai elitjét, vagy a fideszes szavazót?
Akik fideszes szavazók. Aztán a Fidesz politikai elitjét.
Mert amit szerintem mi látunk, az az, hogy a Fidesz politikusai, a Fidesz vezetői, akár azt is mondhatnám, hogy a véleményvezéri köre hogyan reagált, ott nyilvánvalóan megjelent, vagy megszólalt ez a csengő, és azért az első napokban nyilvánvaló volt az avarodottság is, vagy az iránykeresés. Ugye azért egy-két napig arról is szóltak a hírek, hogy esetleg változtatni kellene. A politikai kampány stratégián voltak ilyen felvetések, és az is látszott, hogy politikusok is, úgy értem, hogy mondjuk a választásokon induló fideszes politikusok is elképzelték, hogyha egy olyan helyen, Hódmezővásárhelyen, ami azért nem minden ellenkező híresztelésre szemben nem a Fidesz kitüntetett bástyája volt. Abban az értelemben, hogyha megnézzük például a 2014-es adatokat, akkor ott a Fidesz egy az országos átlagához nagyjából megfelelő támogatottsággal rendelkezett. Ezt gondolom, hogy fontosnak is tartom, hogy elmondjam. Ugye mindenki arról beszél, hogy a választás az egyéni választókeretekben dől el. És amikor erről beszélünk, akkor én a személyes tapasztalataim szerint az emberek egy része arra most azt gondolni, hogy ezek olyan nagyon hasonlóak. Hát 2014-ben a Fidesz támogatottsága az egyéni választókörzetekben az 58%-tól a 30%-ig terjedő eredményeket produkált. Tehát majdnem dupla akkora. Tehát 30% volt a legrosszabb eredmény, és 58% volt a legjobb. Hódmezővásárhely meg nagyjából 43,5 talán ennyi százalékot kapott a Fidesz Hódmezővásárhelyen. Tehát ez nem a legjobb választókörzetek között volt, ezt nagyon szeretném hangsúlyozni. Persze most a városról beszélünk, de a városban nagyjából hasonló volt akkor a Fidesz támogatottsága, mint a körzetben. Szóval, hogy nagyon sok olyan fideszes egyéni képviselő jelölt lehetett, szerintem Hódmezővásárhely után, aki átgondolta, hogyha Hódmezővásárhelyen létrejöhetett egy ilyen szituáció, és ennek vereség lett a vége, akkor az én körzetemben nem fordulhat elő hasonló. Megint még egy adatot mondanék, bár ezt azért többen hallották, mert sokszor mondják elemzők. 2014-ben mindössze 20 olyan egyéni választókerület volt, ahol a Fidesz támogatottsága meghaladta az 50%-ot. Tehát ha létezne az ellenzéki teljes koordináció, és ez valóban a szavazók szintjén is meg tudna jelenni, akkor ezt a 20-at leszámítva, az összes többiben az ellenzék abszolút többségben volt. Tehát tulajdonképpen ezt a 20-at leszámítva mindenhol máshol a fideszes politikusok gondolhatják azt, hogy a Hódmezővásárhely tanulsága alapján akár még veszélyben is lehet a mandátumuk, miközben nem ez volt a hangulat Hódmezővásárhely előtt. Tehát szerintem Hódmezővásárhely nem hozott fordulatot, legfeljebb egy hangulatváltozást. Hogy aztán ez a szavazók szintjén, mert ugye a kérdése erre is vonatkozott, a fideszes szavazók szintjén hogy jelenik meg, azt kutatások tudnák megmutatni. Ugye mindössze egy kutatást ismerünk, amelyik a Hódmezővásárhelyi választás után készült. Ez a Századvégnek szerintem egy telefonos felmérése lehetett, hiszen rögtön utána talán szerdán megjelent, és vagy csütörtökön még azon a héten, és azt mutatta, hogy semmi baj, a Fidesz támogatottsága megvan. Én szeretnék még több kutatást látni ahhoz, hogy erről komolyan lehessen beszélni.
De honnan lehetne szerezni még néhány kiábrándult fideszest? 7 gyerekest, katolikust, hogy veszélyeztesse?
Nem, ugye ez egy kérdés, hogy Hódmezővásárhely azt mutatta-e meg, hogy egy ilyen jelölt le tudja győzni a Fideszt egy átlagos fideszes körzetben, vagy pedig azt mutatta meg, hogy a szavazók nyitottak arra, hogy az ellenzéki politikai erők együttműködjenek. Erről mindenkinek van egy politikai véleménye. Szerintem ezt elemzőként nagyon nehéz eldönteni mindenfajta erre vonatkozó kutatás nélkül. Én tudom, hogy kiszivárgott az, hogy a Nézőpont Intézet például végzett egy kutatást, amelyik mondjuk azt mutatta meg, hogy itt egy helyi kampány zajlott, és ezért csak a helyi szempontok fontosak, de hát ebben az elmúlt 2-3 hónapban Hódmezővásárhely nem élt külön az országtól. Az országos politikai kampányhatások is szerepet játszhattak, tehát szinte lehetetlen szerintem megkülöníteni azt, hogy a választók azért döntöttek-e így, mert jó volt a jelölt, vagy rossz kampányt végzett a Fidesz helyben, vagy inkább az országos politikai hatások tükröződtek a választáson. Ezt nem tudjuk eldönteni, ehhez meg kell várni április 8-át.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Török Gábor politikai elemző, az Inforádió Arénájának vendége.